Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és a üdvözlő szavakat. Dezső barátom annyit elfelejtett elmondani, hogy most Pécelről érkeztünk, mert jelenleg Pécelen élünk, ott dolgozunk. Én egy kiadói alapítványnak vagyok a munkatársa, szerkesztőként, kiadóként dolgozom ott, és civilben pedig a pécali református egyházközségnek vagyok a főgondnoka, és az északpesti református egyházmegyének gondnoka, és a feleségemmel együtt három gyermeket nevelünk, hát már nagyon nem kell őket nevelni, mert lassan felnőttek. A mai előadáshoz készítettem egy kis anyagot is, majd a fiatal történész barátunkat megkérem, hogy hozta szét egyik Kálvin Jánosnak a életrajz, a másik Szervéd Mihályi, hogy egy kicsit jobban lássuk, előttünk legyenek a dátumok és az események. Ezt el is vihetik a testvérek, és esetleg még utána lehet nézelődni. Maga a téma nagyon-nagyon izgalmas, mert ha valaki Kálvin nevét említi, akkor a következő, ami beugrik, az mindjárt a Szervéd Mihállyal kapcsolatos esemény, amelyet sokan és sokféleképpen kommentálnak. Leginkább arról van szó, hogy Kálvint kárhoztatják Szervétnek a mágia haláláért, és az ő számlájára akarják írni az egész Szervét tört és az ezzel kapcsolatos eseményeket. Éppen ezért fel is vetődik gyakran a kérdés, hogy Szervéd Mihály vajon ki volt, mártír vagy eretnek. Mint mondottuk, sokan sokféleképpen értelmezik és értékelik Szervéd Mihály életművét. Az utóbbi időben különösképpen is újra elővették a Szervéd anyagot. 2003-ban emlékeztek meg az unitáriusok halálának 450. évfordulójára. Akkor nagyon sok konferencia, emlékünnepség zajlott, ahol emlékbeszédeket tartottak, és különböző kiadványok is jelentek meg. És hát az idén, amikor Kálvin Jánosra emlékezünk, a Kálvin év kapcsán újra előkerül a Kálvin és Szervéd ügy. 6 évvel ezelőtt itt a környezetünkben is voltak ünnepségek, Pest-Szent-Lőrincen, ki használja az elnevezést. Az unitáriusok egy hatalmas emlékünnepséget szerveztek, és azt nem tudom pontosan, hogy ekkor vagy már korábban is, de Szervéd Mihályról nevezték el azt a teret, ahol a templom áll, tehát teret neveztek el róla. A kérdést ma is gyakran felteszik, hogy vajon tényleg Kálvin volt-e Szervéd gyilkosa. Ez a kérdés hazánkban talán még gyakrabban felmerül, mint határainkon túl. Egyrészt köszönve az egyház történet íróknak, akik hát gyakran boncolgatják ezt a kérdést, főként a nem református egyház történészekre gondolok itt, a római katolikusok, de főként az unitáriusok és a kisegyházak képviselői, akik hajlanak afelé, hogy Kálvin tegyék felelőssé Szervéd haláláért. Másrészt erre az egész Szervéd ügyre kicsit rásegít egy szép irodalmi alkotás is, nevezetesen Sütő Andrásnak, az erdélyi írónak egyik drámája, a Csillag a mágián című dráma. Talán a testvérek is ismerik, talán látták is, akár színházban, akár filmen, ugyanis 1978-ban film is készült Ádám Ottó rendezésében, és pedig egy igen parádés szereposztásban Huszti Péter és Tankai István játszották a főszerepet. Huszti Péter volt Szervéd, és Tankai játszotta Kálvint. A mellékszerepeket is kiváló művészek játszották, ilyenek, mint Avar István, Simkovics Imre, Nemsáros László, Sütcilla, Pécsi Ildikó, Őze Lajos, Aumann Péter is, talán is még sokan mások. Sütő András története szerint Calvin és szervét diáktársak Párizsban, Calvin álnéven írt művében az Institúcióban a reformáció győzelmét hirdeti. Az inkvizíció kutatni kezd az eretnek után, Calvin elrejtőzik diáktársánál, szervét pedig magára vállalja az eszmék kiötlését, hogy megmentse a reformátort. 20 év múlva szervét szentháromság tagadó eszméket hirdet, valamint tudományos alapokon álló vallásosságot, és Calvinnak írt levelei miatt most őt üldözi az inkvizíció. Szervét Calvintól kér menedéket, aki nem ért egyet az eszmével, sőt annak visszavonására akarja őt rávenni. A reformáció hatalmának megszilárdítása érdekében könyveivel együtt mágiára küldik szervétet. Ez nem a valóság, ezt leszögezem mindjárt a testvérek előtt. Ez a Calvin, bocsánat, ez a Sütő András drámájának a lényege, üzenete. Hát Sütő András meglehetősen szubjektív módon írja itt át egy kicsit a történetet, a történelmet és a felelősséget ebben egyértelműen és egyöntetűen Calvin Jánosra hárítja. Azt már csak zárójában jegyezzük meg, az igazság az, amellett, hogy itt egy eléggé nyilvánvaló történelem hamisítás is történt, a csillag a mágián igazából nem Calvin János és Szervét Mihály drámáját hozza felszínre, hanem ez inkább Sütő András és Páskándi Géza drámája, két nagy erdélyi írónak a vitája lett kivetítve ebben a színdarabban. Tehát ez mind kettőjük ellentétének a színpadi változata igazából, ezt nemrég egy irodalomtörténész elemezte egyik előadásában. Annyi bizonyos, hogy a Szervét Mihály körül kialakult évszázados vita gyakran olybá tünteti fel a dolgot, mintha Calvin a városi tanács asszisztenciája mellett mágiával zárta volna le az ellenségeskedést és az eszmei vitát. Ez azonban így túlságosan és egyszerűnek tűnne. Rejtély, hogy a tudósok, akik egyébként általában nagyon alapos emberek és utána néznek a dolgoknak, miért éppen Szervét Mihálynak a kivégzését tartják olyan jelentőségteljesnek, miközben egy sor más szomorú esemény fölött szemet hunytak, mint például a parasztlázadások után történt megtorlások Németországban, vagy pedig egy olyan eset, egy rouen-i inkvizíció esetében, amikor egy bizonyos Étienne Le Court nevű úriembert nyilvánosan meggyaláztak, majd megfojtottak, és végül megégették, mindazért csak, mert egyebek között azt követelte, hogy a nők is hirdessék az evangéliumot. Nyilván az, hogy a nők hirdethetik-e az igét, ez nagyon sok teológiai vitának volt a tárgya, és közel sem biztos, hogy egy vitát így kell lezárni. Azonban ez az esemény sokkal felháborítóbbnak tűnik, mint az, hogy Szervét Mihályt mágiára küldték. Egyébként pedig, ezt csak zárójelben jegyzem meg, hogy Londonban és Anglia más részein is a Lichfeldi püspökök utasítására még 1612-ben is mágia halálra küldték azokat, akik rokon szenvedtek Szervét tanaival. Persze meg lehet, hogy a történészek, ahogy mások is olykor elfogulatlanok. Ki volt igazából Szervét Mihály? Eredeti nevén Miguel Serveto, 16. századbeli teológus, fizikus, humanista és orvos volt. A tudomány számtalan területén jeleskedett, mint az asztronómia, meteorológia, jogtudomány, bibliai tudományok, matematika, medicina. Nevét leggyakrabban egyébként az orvoslás és a teológia történetével kapcsolják össze. Ezzel kapcsolatban említik. Az orvostudomány különösen is megemlékezik róla, hisz ő volt, aki elsőként leírta a szív és tüdő közötti kis vérkört. Érdekes módon ezt nem mint orvostudományi értekezést jelentette meg, hanem a Krisztianizmi Restitúció című értekezésébe, egy teológiai műbe beágyazva. Teológusként Szervét Mihály antitrinitarista, tehát Szent Háromság tagadó nézeteket vallott. A kis füzetben a testvérek meg fogják találni az életrajzi adatokat. Szervét Spanyolországban született, egy Villanueva de Siena nevű faluban, 1511. szeptember 29-én. Némely egyháztörténészek azt feltételezik, hogy talán zsidó vagy mór származású lehetett. Ezt arra alapozzák, hogy kiváló héber és arab nyelvtudása volt, a Koránt is nagyon ismerte, de ez nem bizonyítható, nem ellenőrizhető, tehát ez csak egy feltevés. Ami bizonyos az az, hogy az apja jegyzőként szolgált egy szülőhelyhez közeli kolostorban, és nagyon nagy gondot fordított a fia tanítatására. Egész fiatalon már egyetemre, az zaragózai egyetemre küldte a fiát, aki különösen a nyelvtanulásban jeleskedett és tűnt ki. 14, más források szerint 16 évesen egy ferences szerzetesnek lett a szolgálatába, aki egyébként egy ideig a német császár gyóntatója is volt, és ő vele beutazta Európa több országát is. Később a Toulouse-i egyetemre került, ahol jogot tanult, és itt ismerkedett meg igazából a reformátori tanításokkal. 1529-ben újra beutazta Németországot és Itáliát, de némely források szerint ott volt az Augsburgi Birodalmi Gyűlésen is. Innen pedig Bázelbe utazott, ahol Johannes Ökolampadius-szal találkozott, ő nála időzött körülbelül 10 hónapot, és hallgatta az ismert reformátort. Innen Strasbourgba ment, ahol Martin Bucerrel, a másik nagy reformátorral találkozott, és akivel szinte egy hosszabb időt töltött együtt. 1531-ben jelent meg az első műve, De Trinitatis Erroribus, a Szent Háromság tévejgéséről című munkája. Hát elég nagy vihart kavart ez a könyv, ennek a megjelenése. A katolikusok és a protestánsok egyaránt istenkáromlónak tartották, és hamarosan be is tiltották. A következő években két további értekezése is megjelent. Az egyik a Dialogorum de Trinitate, a Beszélgetések a Szent Háromságról című kötete, és a De Justitia Regni Christi, vagyis a Krisztus uralkodásának igazsága című könyv. Ebben a két művében olyan teológiát dolgozott ki, ami szerint a Szent Háromság gondolata nem bibliai tanításokon alapul, hanem azt állította, hogy ez a görög filozófusok megtévesztő tanításain alapszik. Egyéb állítása is voltak a Szent Háromság tanítással kapcsolatban, amelyeket mind a svájci, mind a német reformáció képviselői egyaránt elutasítottak. Éppen ezért újra visszatért a szakmájához, visszament Franciaországba. 1533-ban a Párizsi Calvé Kollégiumban orvostudományt tanult, később pedig Lyon mellett már orvosként dolgozott. Nagyon tehetséges medikusnak tartották, már kezdő egyetemista vagy korábban is boncmesterként segített a kor legnagyobb orvostudósai mellett, és ebben az időszakban több orvosi és gyógyszertudományi könyvet is írt. 1553-ban adta ki leghíresebb teológiai művét, a Szent Háromság tagadó nézeteit alaposabban kifejtő Krisztianizmi Restitúciót, ami tulajdonképpen, ez azt jelenti, hogy a kereszténység visszaállítása, és ez tulajdonképpen egyféle válasz volt Calvin institúciójára. Ennek a könyvének, amelyet egyébként álnéven írt, első változatát Calvin Jánosnak is megküldte. A sütő drámával ellentétben ők személyesen ekkor még nem ismerték egymást, de 1534 és 1546 között komoly levélváltások történtek, komoly levelezéseket folytattak egymással, sőt 1537-ben szerbét vitára hívta ki Calvint Párizsban. Calvin el is vállalta ezt, elment Párizsba, pedig ezzel nagyon is veszélyeztette a testi épségét és szabadságát. Szervét azonban megutamodva nem, tehát nem ment el egyszerűen erre a vitára. Amikor Calvin elküldte neki az institúció első változatát, azt Szervét alaposan áttanulmányozta, és ilyen széljegyzetekkel látta el. Hát nem dicsérő szavakat írt a szöveg mellé, és ezt vissza is küldte Calvinnak. A Szervét könyv, tehát a Christianismi Restitutionnak a megjelenése nagy vihart váltott ki Viennében, Franciaországban, és azonnal elrendelték Szervétnek, illetve a könyv nyomdászának a letartóztatását. Mindkettőjüket börtönbe is vetették. Három kihallgatás után azonban Szervét rejtélyes módon valószínűleg a börtönőrök vagy a hatóság egyes tagjainak közreműködésével el tudott menekülni. A pert ennek ellenére a távollétében lefolytatták, és Szervétet bűnösnek találták eretnékségben, a királyi rendeletek megszegésében és szökésben. Éppen ezért könyveivel együtt tűzön való megégettetésre ítélték. Mivel ő maga nem volt már jelen a városban, ezért csak a könyvei égették meg. Szervét érdekes módon innen Genfbe utazott. Hogy pontosan miért éppen ide, ez nem volt egyértelmű, és ez egy kisebb rejtély. Sokféle feltevések merültek itt föl. Egyes vélemények szerint összekötetésben állt Calvin genfi ellenfeleivel, és azért ment oda, mert Calvin megmutatására törekedtek, és ebben Szervétet szerették volna felhasználni. Más források szerint viszont csak átutazóban volt Genfben, mert innen tovább akart menni, Zürichbe szeretett volna talán eljutni. Annyi bizonyos, hogy július folyamán fedezték fel, hogy ő ott van Genfben, és Calvin bejelentése alapján augusztus 13-án elfogták őt. A genfi tanács, a konzisztórium emelt vádat ellene. A vád eretnekség, eretnek vélemények és Isten káromló beszédeknek a hangoztatása volt, főként amelyek a Szent Háromságra vonatkoztak, illetve Krisztus személyét és a gyermekkerességet is támadta, mégpedig elég élesen. Tehát ezek voltak az alapvető vádak ellene, hát az Isten káromlás, Szent Háromságra vonatkozóan, Krisztus személyére vonatkozóan és a gyermekkerességre vonatkozóan. A per során megkeresték az őt elítélő viennei törvényszéket is, onnan válaszképpen Szervétnek a kiadatását kérték. Ám a genfi tanács nem tette eleget ennek a kérésnek, hanem úgy határozott, hogy írassék barátságos levél, hogy nem adjuk vissza, de kellő igazságot szolgáltatunk. A magára a perre szeptember folyamán került sor, ez egy viszonylag rövid, de annál tartalmasabb per volt. Itt a per során Calvin is, Szervét is írásban fejthették ki a hittételeiket. Calvint is meghallgatták, ő is elmondta a véleményét a Szervét teológiával kapcsolatban. Párhuzamosan ezzel a genfi tanács megkérte a zürichi, a berni, a Schaffhausen és a bázeli egyházak véleményét is ezzel kapcsolatban. Ezek voltak tulajdonképpen a testvér egyházai. Közben Szervét Mihály ellenvádat adott be Calvin ellen. amelyben ő vádolta heretnekséggel Calvint, és kérte, hogy őt ítéljék el, és vessék mágiára. A per során Calvin nagyon alázatos magatartást tanúsított, válaszolt a feltett kérdésekre, és kifejtette a maga véleményét ügyel kapcsolatban. Ezzel szemben Szervét Mihály végig nagyon sértően nyilatkozott, Simon Mágusnak nevezte Calvint többször is, sértegette őt, és becsmérelte munkásságát. A tanács nem tett eleget a Szervét beadványának, és nem indított eljárást. Miután megérkezett a négy testvérvárosból a vélemény, mind a négy elítélően nyilatkozott Szervét tanairól, és kérte a példás büntetést. 1553. október 26-án döntést hozott Genfváros, egyébként Libertinus többségű tanácsa. A Libertinusok voltak Calvin ellenfelei, ezek a szabadelvű egyháztanácsnokok, tehát kicsit logikusnak tűnt lett volna, hogy esetleg Calvin ellenében szabadon bocsátják, vagy felmentik Szervétet. Ők azonban meghozták a döntést. Szervét ítéltessék arra, hogy a Champel mezejére vigyék, ott elevenen megégessék, holnap hajtsák végre, és könyveit is égessék el. Tehát egyértelmű volt a tanácsnak a döntése. Calvin ugyan néhány lelkésztársával igyekezett közben lépni és közben járni, hogy a mágia halál helyett karddal való kivégzés történjék, de nem jártak ebben sikerrel. Az utolsó éjszakán meglátogatta Farrell is és Calvin is Szervétet, ahol Szervét bocsánatot kért tőlük, de a hitelbeit nem volt hajlandó megtagadni. Így azután az ítéletet másnap október 27-én végrehajtották, állítólag nagyon hosszas szenvedés után múlt ki. Egy apró megjegyzés csupán, hogy ebben a korban az érvényes törvények szerint Európa valamennyi országában ugyanilyen ítéletet hoztak volna, és ők is kivégezték volna Szervétet. Tehát ezt az ő egész káváriáját nem lehet csak Calvinnak és a genfieknek a számlájára írni. Néhány szót említsünk a teológiával kapcsolatban. Szervét teológiájának alapvető tézise az Isten lényének abszolút egysége, egyszerűsége és oszthatatlansága volt szemben az kereszténység által elfogadott Szent Háromság tannal. Tehát ő vallotta az egy örök igaz Istent, és nem fogadta el azt, hogy Isten Atya, Fiú, Szentlélek. Élesen támadta azokat az egyházatyákat, akik a Szent Háromság tant kidolgozták, mint például Athanáziuszt vagy Hiláriuszt, és mindazokat, akik az ő követői voltak. Alapvetően három dolgot tagadott. A Szent Háromságnak a nicea-konstantinápolyi hitvallásban lefektetett tanát, a kalkedóni zsinaton elfogadott tanokat Krisztus természetét illetően, illetve a gyermekkerességet. Jézust az örök Isten fiának, de nem Isten örök fiának vallotta, vagyis tagadta Krisztus fiúságát és tagadta Krisztus örökké valóságát. Emellett, ami még jellemző volt rá, hogy tagadta az eredendő bűnt. Ő azt mondta, hogy az ember nem bűnösen születik, ő azt mondta, hogy körülbelül 20 évig tud az ember bűntelenül élni, és csak utána képes vétkezni. De nem csak az eredendő bűnt tagadta, hanem a szabad akarat létezését is tagadta, és ezzel természetszerűleg kizárta az eleve elrendelést, amit viszont Calvin tanított. Ugyanakkor a tanításában helyet kaptak ilyen elemek is, mint például a tisztító tűz, amelyet tudjuk, hogy a specifikusan is római katolikus tanítás, amelynek szerinte lerövidítésére alkalmas eszköz a bőjt, az ima, az alabizsnaosztás, a gyónás és a jó cselekedetek. Egyébként ezt maguk az unitáriusok sem tagadják, hogy nagyon sok babonás elem is keveredett a szervét teológiájába, olyanok, amelyeket már a maguk az unitáriusok sem fogadnak ma el. Az úrvacsora tekintetében leginkább Calvin felfogásához állt közel, elutasította a római katolikus, luteránus és a zwinglianus tanokat. Tehát volt egy közös pont is azért közöttük, amit hát szervet is tudott igenelni. Ami az egyéniségét illeti, Calvinhoz hasonlóan ő is egy ilyen középtermetű, sovány és sápatag ember volt, legalábbis a leírások szerint nyugtalan, szellemű, heves és makacs természetű emberként jellemezték. Soha nem nősült meg, és úgy tűnik, hogy soha nem voltak közeli barátai, egész életét magányosan töltötte el. Ennek egy magyarázatát adja, bár ezek a források nem egészen hitelesek, legalábbis én még nem bukkantam hiteles forrásra. Egyes híresztelések szerint izgága természete miatt többször került konfliktusba már fiatal korában, és így talán ennek is köszönhető, hogy 15 éves korában elveszítette a férfiasságát. Ezt nem tudni, hogy ez egy akkori korban szokás volt egyébként a templom énekes fiúkat, hogy kasztrálták, de az is lehet, hogy ez egy veszekedés vagy egy párbaj következtében történt. Eredeti gondolkodás, jó emlékezetű tehetség, gazdag képzelet és átható tanulási vágy jellemezte, ezzel szemben hiányzott belőle a gyakorlatiasság és a kiegyensúlyozottság. A reformáció akkori vezető egyéniségei, mint például Melanchthon, Bullinger vagy Béza Theodor, egységesen helyeselték az ítéletet, tehát egyetértettek a genfi tanács ítéletével, ami azt jelenti, hogy ők is megerősítették ezt a döntést. Igazából a 16. század után szervét alakja kicsit feledésbe is merült, és egészen a 18. századig volt ez a csönd, amikor Voltaire írásaiban jelent meg újra az alakja. Voltaire próbálta őt egy kicsit rehabilitálni, illetve hát amikor az unitarizmusnak az eszméi terjedni kezdtek, akkor ők tűzték a zászlajukra Szervét Mihálynak a nevét, és hát a mai napig Szervétet az unitárius egyház úttörőjeként tisztelik. Mások azt tartják nagy érdemének, hogy a korában egyedüliként jutott el arra felismerésre, miszerint a judaizmus és az iszlám ugyanazt az egy Istent imádja, tehát hogy mind a zsidó vallás, mind pedig a mohamedán vallás monoteista, tehát egy Isten hívő, ez az ő felismerése volt. Ugyanakkor előfutára volt a tudomány és a vallás összeegyeztethetőségére irányuló mozgalmaknak is. Tragédiáját nem csak Sütő András dolgozta föl ilyen szépirodalmi formában, több francia, spanyol és német író is akár regényben, akár drámában feldolgozta az ő életét, kivégzésének a körülményeit. Ami érdekes, hogy 1903-ban a kivégzésének évfordulóján egy emlékművet emeltek föl Svájcban, ami hát valamiképpen ez egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy vezeklés, mert nem az volt, inkább egy ilyen megjelöléssel, hogy egy nehéz korban ilyen döntések születtek. A koremberének szemével nézve Szervét Mihály mágia halála minden bizonnyal elfogadott és szükségszerű volt, tehát az adott kor emberére gondolok itt. Az nyilvánvaló, hogy Calvin János nem vett részt az ítélet meghozatalában, tehát azok, akik Calvinnak tulajdonítsák Szervét kivégzését, azok tévednek. Calvinnak volt egy ilyen szándéka, hogy az egész Szervét dolgot tereljék át teológiai síkra, és ne bíróságon történjék az ő számon kérése, hanem templom közegben. Ez a törekvése nem járt sikerrel, ettől kezdve pedig ő nem is tudott döntéshozóként, közreműködésű nem volt tagja a konzisztóriumnak. Ugyanakkor az egész Calvin szervét vitának és az egész ítéletnek egy olyan következménye volt, hogy megszilárdult a Calvin helyzete, és ebben Calvinnak jelentős szerepe volt, hisz a keresztény lényegének védelmében napjainkra kialakult evangélium közeli valódi keresztény élet kialakításában, kialakulásában is jelentős lépések történtek. Tehát Calvin ezáltal megszilárdította úgy a helyzetét, mint pedig az apologétaként, tehát a hitvédőként az általa hirdetett keresztény tanításokat is meg tudta védeni. Azon a kis lapon, a rózsaszín lapon, a zöld az a Calvin életével foglalkozik, és Calvinnal kapcsolatos adatok vannak, és könyvek, a rózsaszín lapon van néhány a hátlapon irodalmi jegyzék. Ha testvérek esetleg még többet szeretnének megtudni ezzel a témával kapcsolatban, akkor ott lehet utána nézni. Hát a legterebélyesebb ez a Kovácsi István által feldolgozott anyag. Ő lefordította franciából, latinból és németből a szervét pör aktáinak a valamennyi anyagát, tehát az egész akta halmazt. És ugyanakkor ő írt egy könyvet is, Calvin és szervét címmel, ami hát mai napig az egyik legalaposabb munka, akiknek van idejük és kedvük, azoknak ajánlom azt, hogy olvasgassák.